Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Következő költségvetés ebben a ciklusban lesz vagy nem lesz?
A bizottságnak mindenképpen ez az ambíciója, hogy legyen, ugyanis a 2019-es év politikai szempontból nagyon feszített. Márciusban Brexit, Nagy-Britannia hivatalosan is elhagyja az Európai Uniót, éppen ezért még a tavasszal egy szándékaink szerint egy tematikus európai tanácsülés foglalkozna azzal, hogy hogyan tovább Európai Unió. Májusban, május végén választások, európai parlamenti választások, következik 19-ben nyáron a bizottság elnökének kijelölése, ő neki ugye el kell menni az Európai Parlamentbe, és el kell mondani a programbeszédét valamikor júliusban, amikor már megalakult az új Európai Parlament, és 19. november 1-ével lejár ennek a bizottságnak a mandátuma, tehát egy új bizottságnak kellene felállnia a meghallgatásokkal, jelölésekkel, szavazásokkal és a többi, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül 19-ig elfogadni a következő 7 éves pénzügyi kerettervet, akkor valószínűleg ez már csak 2020-ban történhetne meg, és tekintettel arra, hogy 2021. január 1-én kell hatályba lépnie a pénzügyi kerettervnek, az azt is jelentené, hogy 21-ben nagy valószínűséggel már nem lennének lehívhatók a pénzek az új pénzügyi kerettervben, hanem csak egy évvel később, vagyis egy év elveszte.
De ez nem olyan egy kicsit, mintha egy távozó kormány, egy következő kormány igen, költségvetését írná meg? Az nem de sok jósul ki belőle.
Hát azt nem tudjuk, hogy sok jó. Mi szándékaink szerint
kivéte, hogy ugyanaz a kormány, akkor az rendben van.
De mindenképpen igen, felveti ezt a problémát, azt a problémát is felveti, hogy ugyanakkor a következő hatályban lépő, vagy hivatalba lépő bizottság és parlament viszont egy, mivel 5 éves a mandátum, a pénzügyi kerettel pedig 7 éves, ezért tulajdonképpen egy teljesen megszabott pályán mozoghat csak. Vagyis az a biztos, aki mondjuk az én tárcámat örökli, bár ő egy szerencsés ember lesz, hiszen egy jelentősen meggazdagodott tárcát fog majd örökölni, de nyilvánvalóan panaszkodni fog rám, hogy én mindenben beállítottam már az ő röppályáját, fogalmazunk így, ha ezt sikerül elfogadni. Ez nagyon sok vita volt a bizottságban is ezzel kapcsolatban, de végül is az álláspont győzött, hogy annak érdekében, hogy ne veszítsenek a tagállamok és az uniós költségvetés sem egy évet a következő pénzügyi kerettervből, mint ahogyan egyébként ez történt a most lejáró pénzügyi kerettervvel, hiszen pontosan ez történt a 14-20-as pénzügyi kerettervvel. Annak érdekében ezt 19-ig el kell fogadni, és a tagállamok közül a mi ismereteink szerint Németország és Franciaország is egyértelműen ezt a változatot támogatja. De kétségtelen, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ez a terv, ahhoz nem csak az Európai Parlamentnek kell ezt elfogadnia, de a tanácsnak is egy egyhangú döntést kell hoznia, azaz a 27 tagállamnak egyet kell érteni ebben.
Mekkora esélyt lát arra, hogy egyetértsenek ebben az összes tagállamok? Mert hogy a most érkező hírek szerint a vétó kardját már sokan lebegtetik.
Ha most kell megmondanom, június közepén és a tagállamokból érkező szándéknyilatkozatok alapján kell meghatározni, akkor kevesebb, mint 50%-ot.
Inkább nem, magyarul?
Inkább nem. Ugye Hollandia és Ausztria hivatalosan is bejelentette, hogy ők például egyáltalán nem gondolkoznak nagyobb uniós költségvetésben, ők kisebbet szeretnének, ami az alapkoncepcióját kérdőjelezi meg a bizottsági tervezetnek, hiszen a bizottság abban gondolkozik, hogy a hagyományosan 1%-os tagállami befizetést 1,10-valahányra emelni, és ezáltal keletkező többletbevételekkel pótolni tudná a Brexitből következő kiesést, sőt az olyan többletfeladatok finanszírozását is, mint például a migrációból adódó többletköltségek, és ez lehetőséget nyitna arra, hogy összességében a Nagy-Britannia kiválása után ne egy zsugorodó irányba, hanem továbbra is egy bővülő irányba haladjon az Európai Unió. Tehát Hollandia és Ausztria ezt úgy tűnik, hogy megkérdőjelezi, és tudjuk, hogy itt a közép-európai országok pedig nem hajlandók elfogadni azt az új kohéziós és fejlesztés politikai mutatórendszert, amely alapján bizony többek között Magyarország is, és több közép-európai ország is egy főre eső forrásmennyiség csökkenés szenvedne el, és ezen kalkulációk szerint a dél-európai országok a jelenlegi helyzetüknél előnyösebb pozícióban végeznék.
De az nem egy számtani kérdés, hogyha egy befizető megy, akkor, ha szinten akarjuk tartani, akkor a többieknek valamivel többet kell fizetni? Tehát ezt az elvet kérdőjelezik meg, akik megkérdőjelezik?
Ezt is, de ezt indirekt módon. Direkt módon ők azt mondják, a politikában, akik érdeklődnek a politika iránt, már egy rendkívül jól ismert érvel fognak találkozni, hogy úgynevezett adminisztratív költségeket kell csökkenteni.
Ez mindenki mindig azt akarja csökkenteni.
Ja, ez egy jól ismert érv, de valószínűleg a mögöttes indok az, hogy vagy ne kelljen többet befizetni a nettó befizető országonak, ugye Ausztria is és Hollandia is nettó befizető ország, vagy ha bele is nyugszanak a többlet befizetésbe, akkor az úgynevezett visszatérítések révén ők végül is valahol a pénzüknél legyenek. És ez a vita, ez igazán csak most fog kiéleződni, hiszen a bizottság most készítette el a programok költségvetését is, ugye május 2-ig elkészítettük a többéves pénzügyi kerettel magyar költségvetési politikai fogalommal élve főszámait, és most pedig az egyes programok, például az Erasmus és a többi Horizont Európa és a többi programok részletes költségvetését is, és most fog megindulni a vita. Tehát most fogunk találkozni majd azokkal a pontos érvekkel is, amelyekkel ezt megkérdőjelezik vagy támogatják, és most fogjuk majd azt is látni, hogy itt valójában csak egy taktikai térfoglalásról vagy pozíciófoglalásról van szó, vagy pedig valóban olyan ellentétek vannak, amelyek lehetetlenné teszik az idei elfogadását, vagy a jövő év elejé elfogadását a többéves pénzügyi keretnek.
A politikai akaratok, az egyes országok politikai akaratai, ezek érvekkel kezelhetőnek látszanak?
Igen, egy magyar hallgatónak, vagy magyar háttérrel rendelkező embernek ez kicsit furcsaként hangozhat, de az a tapasztalatom, hogy igen, a racionális vita nem mindig, de bizonyos esetekben működik, és ami talán ennél még fontosabb, a kölcsönös belátás. Tehát valaki képvisel egy álláspontot, ami nyilvánvalóan egy komplex álláspont, amikor egy több éves pénzügyi keretterről beszélünk, a közös mezőgazdasági politikától kezdve a kutatásfejlesztésig, gyakorlatilag mindenről, és alakíthatók ezek az álláspontok, valaki enged az egyik ponton, többet kap a másik ponton, tehát ezek még nagyon sokat formálódhatnak. A bizottságnak természetesen az a célja, hogy az később létrejövő döntés azért minél inkább hasonlítson a bizottság eredeti tervezetéhez, de azért bőven tudunk példát mondani arról is, amikor a bizottsági javaslattól nagyon eltérő döntés született. Aztán a mostani pénzügyi kerettervi is sok szempontból ilyen, például az én területemen is, az Európai Parlament nagyon sokat módosított rajta, és általában a dinamikája úgy néz ki a dolognak, hogy a parlamentnek is hozzá kell járulnia, és a tanácsnak is, tehát a tagállamoknak is. Hagyományosan, ami prognosztizálható, az, hogy a parlament általában az emelés felé fog menni, vagyis kölcsön többet az Európai Unió erre és arra, és így és úgy. A tanács pedig lehetőség szerint az uniós programok csökkentésére vagy racionalizálása irányába fog majd elmozdulni.
A bizottság szerteágazó sok területet érintő javaslatában vannak olyan alappontok, amiben mindenképpen szeretnék őrizni az eredeti pozíciót, vagyis amit nagyon fontosnak tartanak, és ha lehet, akkor nem abból próbálnak engedni, hanem valami másból.
Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy minden fontosabb és nagy távlatos tervben a bizottság szeretné tartani, és az előzetes tárgyalások alapján jó eséllyel tudja is tartani a pozícióit, amit így tudok mondani. Inkább megnevezem a két legneuralgikusabb pontot, ahol a legtöbb vita várható, és talán a változások is elképzelhetők. Az egyik ez a kohéziós politika, a másik pedig a közös mezőgazdasági politika. Ugye mind a kettő nagyon érzékeny, nem csak a közép-európai országok számára, de a dél-európai országok számára is, Franciaország számára a közös mezőgazdasági politika nagyon fontos belpolitikai tényező is. Az összes többi programnál azt mondhatom, hogy többé-kevésbé konszenzus van a bizottság számai körül, sőt adott esetben még ambiciózusabbak is tudnak lenni. A saját példámat mondva, az Erasmus, aminek ugye mi a költségvetés megkétszerezésére teszünk javaslatot. Ez most általánosan elfogadottnak tekinthető, sőt az Európai Parlamentből hallani olyan hangokat, hogy akár ők a meg háromszorozását is el tudnák képzelni. De ahol nagyon nagy vita várható, vágások várhatók és érzékeny viták várhatók, az a kohéziós politika és a közös mezőgazdasági politika.
Az nem képzelhető el, hogyha ezekben nem sikerül megállapodni, akkor például a megkétszerezett Erasmusból vesznek le, vagy az arányok nem teszik lehetővé, mert a agrárpolitika számai azok nagyságrendieken.
Igen, az Erasmus még akkor is, ha meg lesz duplázva, akkor is egy 30 milliárd eurós költségvetésű program, ami nem összehasonlítható a közös mezőgazdasági politikával, amely az uniós költségvetésnek egy időben több mint a felét adta, most már valamennyivel a fele alatt van, de hát azért most is egy 30-40%-os részét adja, tehát igazán nem összehasonlítható. Ráadásul ezek a programok, akár a Horizont Európa, ami a Horizont 2020-nak lesz az utódja, és a kutatásfejlesztési innovációs program, vagy az Erasmus, vagy a Kreatív Európa, tehát ezek a politikák, vagy az Európai Szociális Alap, hogy ezt mondjam, hogy Magyarországon is nagyon sok programot finanszíroz. Ezek népszerű programok, ráadásul olyan terhet vesznek le a tagállamok válláról, amely az adott kormány számára is jó, hogy van egy szociális alap által finanszírozott program, az itthoni szociálpolitikai kiadásokat tehermentesíti egy kicsit, vagy egy Erasmus a felsőoktatási vagy oktatási programokhoz járul hozzá, vagy egy Horizont Európa a kutatásfejlesztéshez járul hozzá, vagyis a tagállamok nem szívesen csípnének le ebből. Ugye nem is véletlen az sem, hogy a közép-európai országok álláspontja, és itt Magyarország volt az első, amelyik bejelentette, hogy ők akár hajlandóak többet is befizetni. Csak ezek a programok, ezek minél inkább emelkedjenek, hiszen mi jókkal vélelmezhetjük azt, hogy ezek az országok olyan szellemi kapacitással rendelkeznek, ugyanakkor tőkehiánnyal, hogy ha részt vesznek ilyen uniós programokban, az jelentős mértékben bővíti az ő mozgásterüket. Sikeresebbek tudnak lenni, jobban jelen tudnak lenni, és a többi.
Az európai parlamenti választási kampányok, amelyek nyilvánvalóan előbb-utóbb beindulnak, ha már nem folynak most is, ezek a költségvetési pozíciófoglalásokat befolyásolják valamilyen módon, vagy ez két külön világ?
Ha addig nem zárulnak le a kérdések, akkor befolyásolni fogják. Itt én a migrációt tartom az egyik legélénkebb, vagy legérzékenyebb kérdésnek. A migrációra az elkövetkező több éves pénzügyi kerettervben jelentős pénzeket szándékozik szánni a bizottság, illetve ez szerepel a tervezetben, ami egész egyszerűen annak a helyzetnek az elismerése, amely az előző pénzügyi keretterv tervezésekor még nem volt. Nevezetesen ma a külső határvédelem és a már az Európai Unió területén lévő menekültek, bevándorlók elhelyezése, humanitárius segélyek, a harmadik országban való akciók olyan költségeket követelnek meg, ami külön fejezetet tesz szükségessé. Ugyanakkor nyilvánvalóan, ha nem zárul le ez a vita addig, akkor az európai parlamenti választási kampányban ez, mint ahogy a migráció is meggyőződésem szerint az egyik központi központi témája lesz szerintem az európai parlamenti választásnak. Nyilvánvalóan ilyen értelemben a több éves pénzügyi keretterv tervezete, illetve ezek az összegek, ezek is részei lesznek a kampánynak.
Az Európai Bizottság általában könnyű célpont szokott lenni a nemzeti választási kampányokban. Mi az Európai Bizottság álláspontja 2018-ban a migrációról?
Most nagyon nehezet kérdezett, és kutatok az emlékezetemben, hiszen hivatalos bizottsági előterjesztés után utoljára a kvótarendszer volt, az a bizonyos kvótarendszer, amelyről éppen most talán két hete a Bel- és Igazságügyi Tanács állapította meg, hogy az ezen alapuló bolgár elnökségi javaslat nem elégséges tárgyalási alapnak. Tehát gyakorlatilag lekerült a napirendről, azt mondhatjuk. A bizottság tevékenysége ma már migráció ügyben egyrészt arra korlátozódik, hogy próbálja valahogyan közelebb húzni a nagyon-nagyon széttartó véleményeket, hiszen kezdve a visegrádi négyek azon véleményétől, hogy egy darab bevándorló se jöjjön az Európai Unió területére, és tegyen meg mindenki mindent annak érdekében, hogy senki se jöjjön, egészen odáig, ami mondjuk a német, vagy az olasz, vagy a spanyol álláspont, hogy a bent lévő bevándorlókat valahogyan kötelező jelleggel szét kell osztani a tagállamok között. Ez két annyira távolálló, egymástól távolálló álláspont, hogy a bizottság ezt próbálja valahogyan ezt a tartományt összép húzni, hogy ez alapján egy munka megindulhasson. Ami világosnak látszik, ma, a jövőre vonatkozóan a külső határőrizet megerősítése, adott esetben az erre szolgáló uniós intézmények megerősítése is, tehát informálisan már beszélgettünk arról, hogy ha a tagállamok ezt kívánják, akkor bizonyos külső határőrizet akár uniós kompetenciába is kerülhetne. Ugye van a Frontex egyrészt, amely a külső határőrizeti szerve az Európai Uniónak, de ez jobbára egyfajta olyasmi, mint az Interpol, tehát igazán adat megosztás.
Nyomoz, csak megosztja az adatokat.
Igen, hogy ez egy valóságos testet kapjon. Létezik már egyébként két éve az Európai Parti Őrség nevű egység, amely kis létszámú és inkább szimbolikus, de már egy egyértelműen európai egység vagy intézmény, és a jövőre esetleg ez is várható, hogy ez erősödni fognak azok a törekvések, hogy uniós hatáskörbe kerüljön a külső határvédelem.
De ezt szokták akarni azok az országok, akik egyébként most megoldják a saját külső határvédelmüket? Tehát ez egy szuverenitási kérdés. Magyarán, hogy ki fog parancsolni annak a katonának, aki ott áll a határon? Ezt szeretné bárki kiengedni a kezéből?
Nem tudom, tagállamok még erre nem reagáltak. Az én tapasztalatom az, hogy a bizottság a szuverenitási kérdéseket, ha nagyon fontos dologról van szó, akkor meg tudja úgy oldani, hogy alapvetően ne sérüljön szuverenitás. Csak egy példát tudok mondani az Európai Ügyészség kapcsán, amely amikor kezdte a pályáját, még én voltam a közigazgatási és igazságügyminiszter, és akkor egyértelműen egy szupranacionális testületet tervezett meg az akkori bizottság, amelyet a legtöbb tagállam elutasított, és ma már eljutott egy olyan szintre, ami ugye 4 tagállam kivételével, hiszen 24-en részt vesznek az együttműködésben, 4 tagállam kivételével elfogadható a többiek szuverenitás értelmezésének. Nyilván itt is, hogyha nagy a szükség, akkor ki tudnak dolgozni egy olyan tervezetet, amely adott esetben a szuverenitással is összeegyeztethető.
Európai parlamenti választásokon a megérzése szerint marad a bal-jobb egyensúlyozás, vagy új erők jönnek?
Én úgy gondolom, hogy új erők jönnek, de olyan értelemben megmarad az egyensúlyozás, hogy mind a két oldalon új erők jönnek. Egyrészt ez látszik a tagállami választásokon is, hogyha megnézzük akár az olasz választást, akár az osztrák választást, akár a holland választást, akár a cseh választást, hogy a régióból vegyünk példát, mindenhol megjelentek új politikai erők is, amiből adódóan az én prognózisom az, hogy ha ezek a trendek folytatódnak, akkor a 2019-ben megválasztott Európai Parlament egy sokkal széttartóbb Európai Parlament lesz, mint a mostani.
Ki adhatja az Európai Parlament vezetését, majd a bizottság vezetését? Ilyen széttartó parlament nem bonyolultabb többséget kovácsolni bárki alá?
Könnyen lehet, hogy bonyolultabb lesz. Ez nagy mértékben attól függ, hogy az a 60 éve fennálló, fogalmazunk úgy, egy koalíció alkotási minta, amely a szocialisták, liberálisok, kereszténydemokraták együttműködésén alapul, ez folytatódik-e vagy nem. Ez a 3 nagy pártcsalád az én tippem szerint eltérő mértékben, de bizonyos fokig gyöngülni fog az európai parlamenti választások eredményeként. Megint csak az én tippem az, hogy legkevésbé a néppárt, és leginkább a szocialisták, de ez megint a tagállami választások alapján kialakult jóslat mondjuk. És innentől kezdve a nagy kérdés az, hogy ez a 3 párt, vagy 3 pártcsalád továbbra is az együttműködés mellett dönte, vagy pedig máshonnan választanak maguknak együttműködő partnert, hiszen az Európai Parlamentben ma is több frakció is van, akár jobb felé, akár bal felé, amelyek akár koalíciós partnerként felmerülhetnek valamelyik párt számára.
El tud képzelni olyan fölállást, ami az Európai Unió eddigi irányát gyökeresen megváltoztatja?
Nem. Nem. Úgy gondolom, rövid távon olyat el tudok képzelni, hogy elindulnak olyan tendenciák, amelyek egy 10-15 év múlva létező Európai Uniót már alapvetően más hangsúlyokkal mutatnak, mint a mostani. Hogyha belegondolunk, 35 évvel ezelőtt, 1983-ban adták ki a Genscher-Colombo nyilatkozatot, amely az olasz és a akkori nyugatnémet külügyminiszter személyéről kapta a nevét, amely 1983-ban arra hívta fel a tagállamokat, hogy fejezzék be a pusztán kormányközi együttműködést, és kezdjék el az egységes piaci programot, amelyet aztán az 1987-es egységes okmány kodifikált, és új lendületet adott az Európai Uniónak, és akkor vált az Európai Unió olyannak, amilyennek ma ismerjük, mondjuk. Azelőtt nem ilyen volt az Európai, nem is így hívták, hogy Európai Unió, az Európai Közösség, és el tudom képzelni, hogy a 2019-es európai parlamenti választás önmagában radikális változás nem hoz egyik pillanatra a másikra, de megindul egy olyan politikai változás, ami mondjuk 15 év múlva ismét egy már egy más karakterű Európai Uniót jelenthet majd.
A nemzetállamok Európáját? Van ilyen? Tehát a bizottsági belső szóhasználatban ezt a fogalmat, ezt használják?
Nem. Nem. Ez egy politikai koncepció, ami bizottsági nyelvezetre lefordítva kormányközi Európát jelent.
Tehát, amiről az előbb beszélt?
Igen, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a hagyományos nemzetközi együttműködés, multilaterális nemzetközi együttműködés ehhez hasonlóan alapvetően a tagállami kormányok azok, akik a kezükben tartják az európai integráció menetét, és a bizottság hozzájuk képest csak egyfajta titkársági szerepet lát el. Ez volt a helyzet a 70-es években, a 80-as évek elején is, mint említettem, és hát ez nem kizárt, hogy egy ilyen időszak jön megint. Ez nagyjából a tagállamok szándékaitól, tagállamok vezető személyiségeitől függ, van-e ilyen akarat, vagy nem. Én azt látom, hogy a 70-es, 80-as évekhez képest most annyiban eltérő a helyzet, hogy Franciaország is és Németország is abban gondolkodik, hogy az európai integrációt szorosabbra kell húzni, abban nem értenek egyet, hogy hogyan kell szorosabbra húzni, és ebből a szempontból Franciaország, amely ugye hagyományosan a Nemzetek Európája koncepció hazája, hiszen De Gaulle hirdette ezt meg először, de most Franciaország tűnik az inkább föderalistának, és Németország tűnik az inkább fontolva haladónak, és máshogy szorosabbá tévőnek.
A mi országaink, a V4-ek, az inkább fontolva haladónak, vagy az egyáltalán ebbe az irányban nem haladóak közé tartoznak?
A visegrádi négyek ebből a szempontból nem képviselnek egységes álláspontot. Megkockáztatom ezt a kijelentést, támadható. Arra alapozom ezt a kijelentést, hogy a szlovák külpolitika és Európa politika hivatalosan is megnevezett célja az, hogy a maga Európához tartozzon, ugye ők eurótagok is, eurozonatagok is, és ők minden szempontból minél szorosabb integrációt akarnak elérni a mai Nyugat-Európa, a mai mag Európával, miközben azt látom, hogy Csehország, Lengyelország és Magyarország hagyományosan egy kicsit, illetve Lengyelország a mostani kormány alatt egy kicsit inkább a Nemzetek Európája koncepció felé vagy mozdult el, vagy ott áll.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosan az Inforádió arénájának vendége.